Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakcióvezetője. Jó estét, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok,
köszönöm. Molnár Zsolt pártigazgatót és a második kerületi polgármestert Őrsi Gergelyt zsarolták meg azzal, hogy nyilvánosságra hozzák állítólagos drog, szex meg korrupciós ügyeiket, ha nem távoznak a közéletből januárig. Miért léptek ők ki, amikor az eredeti posztban se a nevük, se a beazonosíthatóságuk nem szerepelt?
Ez valóban egy zsarolási ügy, amely a büntető hatóságokra tartozik, ők megtették a feljelentést ezzel kapcsolatban. Nyilván ugye az ügy részleteit annyira én sem ismerem, amennyire tájékozódtam. Ez egy friss ügy volt az ő életükben, és amikor ennek most nyilvánossággal is megjelent, akkor azonnal megtették a szükséges lépéseket. Minden bizonyíték rendelkezésre áll, ezt átadták a rendőrségnek, a nyomozóhatóságnak, most már az ő dolguk, hogy kivizsgálja azt a zsarolási ügyet.
De azt a mozzanatát nem értem, hogy őket nem nevezték meg, csak egy ingatlan volt ott, többé-kevésbé beazonosítható.
Konkrétan ők kapták tehát ők megkapták ezt a fenyegetést, illetve ennek az előzménye utalta arra, hogy őket akarják ebbe az ügybe belerángatni, ezért megtették a szükséges lépéseket. Nincs titkolni való, mert aljas rágalom, amit megfogalmazott a zsaroló, hát ahogy mondtam, ez rendőrségügy.
A párt elnökének, akinek nyilván a pártja ellen is irányul ez, van dolga ilyen ügyekkel, mondjuk utána járni, hogy mi lehet a valóság alapja, ha van egyáltalán?
Természetesen, hát én amikor megláttam ezt a hírt, akkor azonnal nálam jelentkeztek az érintettek, megbeszéltük, hogy ilyen esetben mi a legcélra vezetőbb eljárás, hogy minél előbb az igazság kiderüljön, a rendőrhatóság tudja végezni a dolgát, tehát ebben egy párt elnöknek nagyjából ennyi a dolga, ahogy mondtam, innentől már rendőrsége a feladat, hogy kinyomozza, hogy az elkövető az mit követelt, hogy követelt, megtegye azokat a lépéseket, amik ilyenkor a rendőrségnek meg kell tenni.
A párt elnöknek, mint politikusnak ebben van más dolga? Be kell ilyenkor védeni, akár alapos, akár teljesen alaptalan a vád a saját embereit?
Nézze, ez egy másik dolog, hogyha alapos a vád, és egy másik dolog, hogyha olyan információk kerülnek nyilvánosságra, amelyből egyértelmű az, hogy valami történt. És mondok egy példát, hogy a kispesti önkormányzati ügyekben ott egy videófelvétel megjelent, ott azonnal kértük az önkormányzati képviselőt, hogy adja vissza a mandátumát, lépjen ki a pártból, ezt nem tette meg, megkapta az iránymutatást, kizártuk a Magyar Szocialista Pártból, de ez egy teljesen alaptalan vádaskodás. Azt gondolom, egy nagyon-nagyon aljas zsarolás. Ugye azt a hullámot próbálja meglovagolni, amit a győri Borkai ügyben keletkezett, de ez teljesen egyértelműen alaptalan. A rendőrség meg fogja tenni a szükséges lépéseket. Ebben az esetben semmi olyan alapot nem látok, amiben nekem pártelnökként más dolgom lenne.
Ön szerint mi ennek a célja? Mit akarnak vele elérni?
Hát nyilván az ellenzék is, a Magyar Szocialista Párt lejáratása, ellenzéki politikusok lejáratása, hiszen október 13-a után egy új világ nyílott meg Magyarországon. Egyre durvább a magyar közélet, egyre durvábbak a módszerek, ennek vagyunk sajnos a tanúi, de hát mi arra készülünk, hogy 2022-ben legyen kormányváltás, legyen egy normálisabb ország, és nagyon bízom benne, hogy az ellenzéki egység, amit létrehoztunk, azt végig tudjuk vinni 2022-ig, de támadások biztosan lesznek.
Ilyen típusú támadásokra fel van készülve egy párt?
Ez nyilván emberileg erre nem lehet úgy felkészülni. Tehát ma már a közösségi média, ugye ez a fake news világában bármi előfordulhat, bárkire rámutathat, bárki, hogy mit követett el, hogy követett el, ebben kell józannak maradni, és ebben kell megtenni azokat a lépéseket, amelyeket politikus társai megtettek.
Milyen az MSZP főpolgármester együttműködése mindennapokban? Most már jó ideje együtt viszik Budapest ügyét.
Hát azt tudom mondani, hogy nekem pártelnöknek nincsen napi kapcsolatom Karácsony Gergellyel, már legalábbis minden napi szakmai kapcsolatom, hiszen az ő feladata a fővárost kormányozni, az ő feladata az előterjesztések előkészítése, és hát ott van egy MSZP frakciónak, van vezetője, van egy főpolgármester helyettes, az ő dolguk az, hogy vigyék a főváros ügyeit. Ugyanígy nyilván a szocialista polgármesterek napi munkájába sincs nekem pártelnökként beleszólásom. Meghatároztuk azokat a kereteket, amelyek mentén elvárjuk a munkát a képviselőinktől, polgármestereinktől. Ez az igazságosság, a klímavédelem, a zöld politika, a lakosság közeli politizáshoz, a lakosságot hogyan vonják be. Tehát mi igazából azokat a baloldali programpontokat határoztuk meg, amit én úgy látom, hogy minden egyes MSZP-s és baloldali polgármester követ is, hiszen fővárosban létrejött a szakszervezetek, az érdekegyeztető tanács, az idősügyi tanács is kap beleszólást a főváros ügyeibe, szakszervezetek is, és azt gondolom, hogy a budapestiek is egyre jobban és egyre inkább beleszólhatnak majd a városuk életébe, de ugyanez van Pécset, ugyanez van Szombathelyen, ugyanez van azokon a településeken, ahol most ellenzéki városvezetés van, de a mindennapi munka az most már a polgármesterekre és a főpolgármester úrra vár.
A pártpolitika nem lekicsinylő értelemben értve a kifejezést, ez hogyan kapcsolódik egy város, egy település irányításához?
Azt gondolom, hogy azok a polgármesteri programok, és erről egy korábbi műsorban beszélgettünk is, amelyeket megjelenítettek a jelöltjeink a kampányban, ugye a Fidesszel ellentétben, akik ugye annyit, hogy folytatjuk, körülbelül ez volt a jelmondat, olyan programelemeket fogalmaztak meg, amely hozzánk közel áll, tehát olyan baloldali programokat, mint egy önkormányzat meg tud tenni az idősekért, az elesettekért, egy fejlődő, szervesen fejlődő városért. Itt volt nekünk beleszólásunk, ebbe volt egyeztetés, ez mind a főpolgármester úr programjában is visszaköszönnek ezek a programpontok, és szinte minden településen polgármesteri programokban benne vannak azok a baloldali értékek, ami miatt mi tudtuk támogatni közösen, egységesen az ellenzéki polgármesterjelölteket, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt egy másfél hónap, amióta most már lassan két hónap, amióta ellenzéki 10 ellenzéki városban ellenzéki polgármester van, azt látjuk, hogy ezeket a programpontokat elkezdték megvalósítani, és természetesen, hogyha nagyon letérnének az útról, és mondjuk olyan irányt vennének, mint a fideszes városvezetők, amit én nem gondolok, hogy így lenne, akkor jön megint a pártpolitika, amikor jeleznénk ezt számukra, de én semmilyen jelet nem látok most.
Hogyan száll vissza az önkormányzati politika eredményessége vagy eredménytelensége egy közös jelöltből az őt jelölő politikai erőkre, akiknek nyilván nem lehet célja, hogy maguk gyengüljenek?
Hát ez teljesen egyértelmű, sőt ennél kicsit még túlmutatóbb ez a történet, hiszen a szabad városok kormányzása az alapot adhat az ellenzék kormányzó képességének. Tehát ugye nem egyszer mondtam azt el, és nem egyszer rögzítettük, hogy a szabad városokban való önkormányzati tevékenység bizonyítja azt, hogy az ellenzék képes egy közösséget vezetni, képes egy települést vezetni, egy várost, egy fővárost vezetni, egységesen, együttműködve, hiszen nagyon sok helyen sokszínű koalícióban indultak a képviselőjelöltek, és ha ezt le tudjuk tenni az asztalra, akkor ugye egy feladattal előrébb vagyunk, amit a kormányzat mindig állít, hogy az ellenzék nem kormányzóképes, nem lehet komolyan venni, hogy nem alkalmasak az ország vezetésére. Ezt tudjuk ellenpontozni azzal a munkával, amit az önkormányzatokban elvégzünk. Tehát nem csak a politikai pártokra száll vissza úgymond a siker meg a sikertelenség, mert ez teljesen egyértelműen így van, hanem a siker az előre vezet, és a siker vezethet el 2022-ben a szabadváros sok után szabad Magyarország legyen. Mi ezért is kezdeményeztük a szabadvárosok együttműködését, lépjenek szövetségre, dolgozzanak együtt, legyenek közös célkitűzések az érdekérvényesítés mellett, legyen tapasztalatcsere, tehát hogy egységet, amit megteremtettünk az önkormányzati választások előtt, azt ugyanúgy mélyíteni, építeni kell, mert ez az egység lesz képes 2022-ben a kormányváltásra.
Egy önkormányzati működésben való eredményesség abból hogyan következik az országos vezetőképesség is, mert egy önkormányzatot az emberek általában nagyon közelről látnak, és ha valami nem tetszik nekik, akkor villámgyorsan szokták jelezni. De az ügyintézés inkább, az nem vezetés.
Hát azért nem feltétlenül, mert egy önkormányzat meghatározza a város fejlesztési elképzeléseit, meghatározza egy város kulturális életének az irányát, nem abból a szempontból, hogy a Fidesz szokta csinálni, hogy csak a saját kulturális irányát érvényesíti, hanem megteremti a kulturális élet szabadságát, megteremti a helyi sajtó szabadságát, tehát csomó olyan mintát tud adni, csomó olyan lépést tud bemutatni, ami országosan is működik, és ahogy ön rámutatott arra, hogy ezt az emberek közvetlenül érzékelik, és hogy az önkormányzati képviselők elérhetők, hiszen az adott településen élnek, tartanak fogadórát, stb. Tehát ez még nagyobb kihívás, azt gondolom, még jobban lehet bizonyítani azt, hogy hogyan lehet emberközeli politikát folytatni, és hogyan lehet ezt majd egy ország vezetésében is érvényesíteni.
Egy ország vezetésén ez egy következő választás, akik valamilyen módon el kell jutni. Azt a modellt látják már, hogy ebből a nagyon sokszínű közösségből, ami az önkormányzati választáson, legalábbis itt Budapesten eredményre vezetett, hogy lesz egy országos vezetőképességű közösség?
Először is meg kell találni a legalkalmasabb jelölteket. Tehát az önkormányzati választásnak is azt gondolom az volt a titka, hogy a fővárosban előválasztással, megyei jogú városokban együttműködéssel találták meg, nem feltétlenül a pártpolitikus polgármester jelölteket, hiszen láthatjuk, hogy több városban, egy helyben elismert szakember, vagy egy elismert közéleti személyiség mögé sorakoztak föl az ellenzéki erők, az ellenzéki pártok, de akár civil szervezetek is, tehát megtalálták azt a jelöltet, akivel lehet győzni, tehát a recept megvan, nekem meggyőződésem, hogy az előválasztás egy olyan politikai innováció, a Magyar Szocialista Párt kezdeményezte ezt először a fővárosban, amely bebizonyította az alkalmasságát, hogy ebben a politikai világban van helye annak, hogy a nagy választás előtt a legalkalmasabb jelölt kiválasztásába bevonjuk a választópolgárokat, és ugye nem csak a főváros egész területén volt előválasztás, hanem volt egy kerületben is, és ha megnézzük annak a végeredményét, akkor látjuk a választásra gyakorolt végeredményét, hogy egy előválasztáson kiválasztott polgármester jelölt, mint 20%-kal nyert a fideszes ellenjelölttel szemben, tehát azt gondolom, hogy ezt helyben is az országgyűlési választókerületekben is alkalmazni kell, tehát ez az út megvan, de ugye ez megint értékelt úgy, hogy ez a technikai megoldás, ebben a választási rendszerben egy az egy ellen való felállás az, amit meg kell teremteni, ugye erről beszéltem idén január 5-én is az egyik tüntetésen, hogy ez a receptje a Fidesz leváltásnak, ez amit meg kell teremtenünk. De a másik oldalon meg kell találnunk a közös miniszterelnök jelöltet, az előválasztás egy nagyon jó módszer arra, hogy akár itt civilek vagy pártok jelöltjei megmérettessék magukat, országosan is, egy nagyon jó előkampány, legyen egy miniszterelnök jelölt, legyenek közös jelöltek, legyen közös lista, és nem utolsó sorban legyen egy olyan közös program, ami egy új Magyarország vízióját vetíti előre, amelyben tulajdonképpen ez a sokszínű pártokból álló ellenzék meg tudja kötni azokat a minimum megállapodásokat, mi a kultúra világát, az egészségügy világát, az oktatás világát, a korrupciómentességet, a jogállamiságot helyre tudja állítani, és én úgy szoktam fogalmazni, hogy ezzel el lehet azt érni, hogy 30 évvel a rendszerváltás után ez az ellenzéki egység egy nemzeti minimumot hozzon létre, ami alapján 2022 után kormányoz majd, és amikor majd újra helyreáll az arányos választási rendszer is, akár az ellenzéki pártok majd versenytársai, nem ellenségei, hanem versenytársai lesznek egymásnak, akkor már meglesznek azok az alapok minden területen, a kultúra világában, az egészségben, az oktatásban, amit már rögzítenek most. Ezen kell dolgoznunk az elkövetkezendő időszakban, az elkövetkezendő másfél-két évben, hogy bemutassuk ezt a nemzeti minimumot a választópolgároknak, hogy erre lehet szavazni, és arra lehet számítani, hogy a pártok megkötik azt az egyességet, hogy ez a programjuk, ez az elképzelt Magyarország, amit meg tudnak valósítani, és ehhez a későbbiekben, a következő évtizedekben is tartják majd magukat.
Nem tart attól, hogy a pártokra a végén nem is nagyon lesz szükség. Az ön által említett kerületben, ha jól emlékszem, épp a politikai erők ellenében alakult ki egy előválasztási folyamat, mert nem tudtak megállapodni a jelöltben. És ezen a választáson nagyon sok civil jelölt indult, akit ugyan a pártok támogattak, de a kormányoldal épp most készül egy házszabályi módosításra, ami arról szól, hogy aki független, az a parlamenti ciklusban is független marad, se beülni, se átülni, se semmit nem lehet.
Hát én azt tudom erre mondani, hogy az ellenzéknek 2022-ben több mint kétharmaddal kell nyerni, és akkor meg tudja változtatni ezeket a szabályokat, de az, hogy a politikai együttműködés az a parlamentben nem merülhet ki. Tehát a parlamenti választási rendszert most teljesen a pártokra építi a jelenlegi hatalom, nyilván megpróbálja befolyásolni, korlátozni az ellenzéknek a mozgásterét, de amikor ott fogunk állni majd a választás napján, akkor is elő fogjuk állítani azt a helyzetet, hogy egy az egy ellen megyünk, és ha független képviselőjelölt lesz alkalmas arra, hogy elnyeri a választók bizalmát, akkor ő fog indulni, és őt fogjuk támogatni. Ez nem fog, technikailag ezt nem fogja tudni a kormányzat megakadályozni, de az tény is való, hogy be akarja szorítani az ellenzéket olyan keretekbe, amiről most azt gondolja, hogy ez előnyére válik, de a társadalmi folyamatokat ezzel nem fogja tudni megállítani.
De maradnak még pártok a parlamentben?
Biztos,
hogyha mindenki függetlenként fog indulni?
Igazából a pártok nyilván maradnak, hiszen egy helyi önkormányzatnál sokkal könnyebben lehet civilként, függetlenként önkormányzati képviselőséget elnyerni, vagy akár polgármesteri tisztséget elnyerni. A parlamenti politizálásban, a kormány politikában azt gondolja, hogy a pártok nem lesznek elkerülhetőek, de én úgy érzem, hogy ebbe is sokat bizonyított az ellenzéki oldal, a Magyar Szocialista Párt is, hogy ad teret civil jelölteknek. Most mondok egy példát, mindig bele szoktam példálózni, Melár Tamás, akit független képviselő, függetlenként nyert. Tudjuk jó, hogy ő magát konzervatív közgazdászként apostrofálja, és konzervatív politikusként, de mégis megtalálta a helyét a parlamenti működésben, a Párbeszéd frakciójában, ahol ő megkapta azt a lehetőséget, hogy ő a saját politikai elképzelését szabadon tudja érvényesíteni, szabadon tudja elmondani a felszólalásait, mert független képviselőként nem nagyon tudna felszólalni a parlamentbe, de ért azzal a lehetőséggel, hogy egy frakció tagjaként napi rendelőt szólal fel, kérdést tesz fel, interpelál, tehát lám-lám meg tudtuk teremteni, hogy egy független képviselő mégis szerves része tudott lenni a parlamentnek.
Azt értem, hogy ez miért jó Mellár Tamásnak, ezt el is magyaráztam, mert sokkal több lehetőséget kap, és ott már azelőtt ismertük, mielőtt a Párbeszédbe ült volna. De miért jó a Párbeszédnek, hogy Mellár Tamás ott a saját, egyébként konzekvens és masszív nézeteit elő tudja adni?
Hát nem, mert ezek a konzekvens nézetei nem állnak olyan távol sem a Párbeszéd politikájától, sem az MSZP politikájától. Tehát ha megnézzük Menár Tamás felszólásait, azok olyan szakmaiságot tükröznek, amivel a Párbeszéd is és az MSZP is tud azonosulni. És ugye ezt is szoktam mondani, hogy az ellenzéki oldal nem lehet olyan, mint a Fidesz. Tehát hogyha mi teljesen kizárjuk a sorainkból a vitát, vagy kizárjuk azt, hogy valakinek lehet más véleménye, akkor ugyanolyanok lennénk, mint a Fidesz. De mi meg pont nem ugyanolyanok akarunk lenni, mint a Fidesz, meg nem pont ugyanolyan Magyarországot szeretnénk, hanem olyan Magyarországot szeretnénk, ahol el lehet mondani az álláspontokat, lehet ütköztetni, lehet megvitatni, és utána közösen döntést hozni. De ugye azt látjuk, hogy a Fidesz állandóan menekül a viták elől, soha nem hajlandó akár valamilyen közegben ütköztetni szakmailag az álláspontokat. Mondjuk azt gondolják, hogy az van, amit ők mondanak, a többi nem érdekes. De ezzel ellentétben szerintem egy óriási nagy kincs az, hogy az ellenzéki pártok között szakpolitikákban van vita, és a vita vezet előre. Azt gondolom, hogy ez nem vitatható.
De akkor hogy fog kiderülni, hogy ki pontosan mit akar? Mert egy önkormányzati választásra úgy állt össze, kívülről nézve az ellenzéki együttműködés, szinte eltűntek a különbségek az egyes politikai erők között, ami alig ha szolgálhatja az egyes politikai erők érdekét?
Az egyes politikai erők érdekét most az szolgálja, hogy legyen kormányváltás Magyarországon, és pontosan azért, mert hogy az ellenzéki szavazók kormányváltást akarnak, legyenek akár MSZP-sek, DK-sok, párbeszédesek, jobbikosok, LMP-sek, sorolhatnám a pártokat, de ebbe egyben biztos, hogy egyetértenek, hogy kormányváltásra van szükség, igénylik és követelik az ellenzéki egységet, a közös fellépést, az pedig már majd a mi feladatunk lesz, hogy az országgyűlési választásokra készülve egy olyan programot mutassunk be, amiről lehet tudja mondani az MSZP, hogy amit én nagyon-nagyon szerettem volna az újraelosztási rendszerbe, az igazságos elosztást, az igazságos jövedelemadót, az igazságos adókedvezményeket, a minimum nyugdíjnak a megemelését is sorolhatnám, az benne van ebbe a programba. Tudja mondani a DK is, el tudja mondani a Jobbik is, hogy ők mi az a programpont, amit ők építettek bele, az ő Magyarország elképzelésükbe belefér. És az a szép ebbe az egészben, hogy meg tudjuk találni azt a kompromisszumot, amelyel egy egységes víziót tudunk mutatni a választók felé. Szerintem ez egy nagyon komoly kihívás, és biztos, hogy benne, hogy a pártok ennek meg fognak felelni.
De ha mindenki bele tudja tenni azokat a programjait, fontos elképzeléseit, amit ő maga odavalónak tart, akkor mi szükség van mindenkire egy politikai együttműködésben, hiszen egy választási szövetség van, hát, mert ez és a az indul.
Mert ez a választási rendszer ezt követeli ki. Tehát most a választási rendszerben ez a kormányzatot, a parlament meg kormányzatot leváltani, a parlamenti többséget megszerezni, úgy lehet, hogy egy az egy ellen indulunk. Ez tulajdonképpen ugye, mint korábban volt a második forduló az egyéni jelölteknél, ahol már voltak visszalépések, ezzel élt a Fidesz is, élt az MSZP is, az SZDSZ-el annak idején más pártok is éltek. Ez most nincsen. Tehát nekünk ezt a koalíciót előzetesen kell megteremteni, és ahogy mondtam, hogy talán az ország kap most egy olyan esélyt, hogy egy ellenzéki megállapodás alapján létrejön az a nemzeti minimum, ami kizárja azt, hogy még egyszer Magyarországon ilyen rendszer épüljön ki, amit a Fidesz kiépített. És ha visszagondolunk, akkor a rendszerváltó atyák, akik megálmodták a demokratikus Magyarországot, ők nem gondolták, hogy lesz egyszer majd egy olyan politikai, ráadásul egy rendszerváltó párt, amelyik egy ilyen állampárti struktúrát épít ki, egy úgynevezett nemzeti együttműködés rendszerét, amiben teljesen kiszorít minden más véleményt. Ők se gondolták volna. Ezért fontos a mi egyességünk, hogy egyszer s mindenkorra kizárjuk annak a lehetőségét, hogy ez még egyszer előforduljon.
De ha most átírják a frakcióalakítási szabályokat, akkor úgy fog beülni győzelem esetén a következő, még nagyon messzi választás után a parlamentbe az ellenzék, hogy MSZP, P, DK, Momentum, LMP, Jobbik párt, mert hát most a mostani szabálytervezet szerint csak így lehet.
Én azt gondolom, hogy először nekünk a választásra kell felkészülni, nyerjük meg a választást, és akkor utána majd foglalkozunk azzal, hogy a parlamentben milyen frakciókat alakítunk, az egy másodlagos kérdés. Az elsődleges kérdés, hogy legyen Magyarországnak kormánya, legyen Magyarországnak egy olyan kormánya, amely tiszteletben tartja az itt élő minden magyar polgárnak az érdekét. Ez meg már majd technikai ügy lesz, biztos vagyok benne, hogy meg fogunk egyezni.
Hogyan tekintenek a most megnyert kerületekre és városokra ebben az építkezésben? Mi az ő feladatuk ebben?
Hát ahogy említettem, a kormányzó képességnek a bemutatása, illetve már azoknak a programelemeknek a megjelenítése, amit mi közösen képviselünk, és van egy csomó ilyen, hiszen a klímavédelem, a zöld politika, azt gondolom, hogy teljesen egységes az ellenzék oldal, hogy az MSZP is a homlok terébe emeli most ezt a politikát, van most klímavédelmi ügyvivőnk is, tehát ezt mi mindenképpen szeretnénk, hogy majd az új kormányprogram benne legyen, és az önkormányzatok tehetnek ezért. De az önkormányzatok tehetnek az idős emberekért, tehetnek a szociálisan bajban lévőkért, tehát sok-sok olyan dolog van, amit már most meg tudunk tenni az emberek érdekében, és ez megint egy jó lehetőség arra, hogy ne úgy gondolja a választópolgár, hogy na, az ellenzék csak beszél, de nem tesz semmit. Most itt a lehetőség, hogy az önkormányzatokban és az önkormányzati munkában tegyenek is azért, amiről beszélnek.
Vannak elvárásaik például a klímapolitikával kapcsolatban, ami csak részben az ember által befolyásolható folyamatokat jelent. Mit kell elérnie egy önkormányzatnak?
Hát ugye maga a klímavészhelyzet kihirdetése, ez ugye megjelenik a hírekben, de...
Ez egy deklaráció.
Igen, de kevesebb beszélnek róla, de ugye ennek az a lényege, hogyha kihirdet egy önkormányzat egy klímavészhelyzetet, akkor ez azt jelenti, hogy minden előterjesztést, ami az önkormányzat elé kerül, klímavédelmi szempontból meg kell vizsgálni. Legyen az egy városfejlesztési döntés, legyen az a tömegközlekedéssel kapcsolatos döntés, a közlekedés szervezéssel kapcsolatos döntés. Tehát mindig ugye a levegőtisztaság, a vízbázis védelme, egy csomó olyan a szén-dioxid kibocsátásnak a mértéke, ami mondjuk egy-egy beruházásnál is megjelenhet. Ugye látunk erre nemzetközi példát, az egyik nyugat-európai országban például építkezéseket lassítottak le, mert olyan megterhelő volt az építőanyag odaordás, ami levegő szennyezési problémát okozott. Tehát ilyenkor, hogyha van egy ilyen egy klímavészhelyzet kihirdetés, akkor mindent a klímavédelem szempontjából vizsgálnia kell az önkormányzatnak minden egyes döntésén.
Népszerű lesz, ha azt mondják, hogy mostantól kezdve nem építheted tovább a családi házadat, klímavészhelyzet van, a teherautó kibocsátása nagy, ráadásul le kell tenni az autódat is, mostantól kezdve menjél BKV-vel, valami olyan, amilyen.
Itt azt gondolom, hogy jó a kérdés, és jó helyen keressük a problémának a kulcsát. Tehát, hogyha mi kellő egységes, kellő tájékoztatással meg tudjuk győzni a választót arról, hogy ez az ő érdeke is. Mondok egy példát. Sorra halljuk azt, hogy nagyvárosokban milyen rossz a levegő. A rossz levegő az nagyon sok helyen azért van, mert nagyon sok család áttért a fatüzelésre, visszatért a széntüzelésre, és nagyon sokan akár a saját kommunális hulladékukat égetik el, hogy fűtsenek.
Most de jó kedvükben teszik.
Ez egész elképesztő légszennyezettséget okoz, amit nem csak a kibocsátóknak kell elszenvedni, hanem az egész településen élőknek. És abban, hogy mondjuk egy szolidaritást vállaljanak a jobb módban lévők, akár környezetbarát gépjárművet használnak, stb. Ez az ő érdekük is, mert az ő egészségükről is szó van. Tehát itt nagyon fontos rávilágítani arra, hogy itt egyénileg is tenni kell azért, hogy a klímaváltozás ellen küzdjünk, de itt már közvetlen saját egészségünkről is szó van, hiszen csak a tavalyi évben 13 ezeren haltak meg légúti megbetegedésben, és nagyon sok esetben visszavezethető volt ez a szennyezett levegőre, tehát ha meg tudjuk mi győzni a lakosokat, akik ott élnek, hogy ez a te érdeked is, és tedd meg te is egyénileg, amit tudsz, és vannak önkormányzati szabályozók. Ez egy nagyon nagy feladat, de azt gondolom ez a küldetésünk a gyermekeink és az unokáink jövője érdekében. Ha ezt el tudjuk érni, ez egy fontos előrelépés legyen, de hallottam olyan ellenzéki önkormányzatról, ahol a szelektív hulladékgyűjtést azért számolták fel, hulladékgyűjtő udvarokat, mert rossz oldalról közelítették, meg nem volt tájékoztatási kampány, nem vonták be a helyi lakosokat ebbe a programba, és mindenki elkezdte a kommunális hulladékot oda hordani ezekre a hulladék szigetekre, és föl kellett számolni, mert áldatlan állapotok voltak. Tehát ebben is a tájékoztatás, a lakosok bevonása, hogy itt ne azt érezzék, hogy ez az egész szelektív hulladékgyűjtés egy úri huncutság, amiben megint Mészáros Lőrinc meg a cég gazdagodik, hanem hogy lehet a lakosokat ebbe bevonni, hogy lehet őket meggyőzni ennek érdekében. Nagy kihívás, azt gondolom, hogy jó a kérdésfeltevés, de hát a klímavédelem az önmagában egy olyan kihívás, amiben mi mindenképpen lépni akarunk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt elnöke, parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége.